volt, és János evangélium a 17. fejezeténél kértem, hogy nyissuk ki a Szentírást. Jézus Krisztus itt arról beszélt, hogy illetve arról beszél, amit majd fel fogok olvasni, hogy mit jelent számára és a tanítványok számára az igazság. Ugye az igazság az egy nagyon fontos kifejezés a hívő ember számára, de nem biztos, hogy mindenki ugyanazt érti alatta. Így olvasom János evangélium a 17. fejezetének az első 8 versét. Ezeket beszélte Jézus, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindeneknek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál, azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ léte előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál, tieid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál, mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, nekik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Így kezdi Jézus az igazságról való gondolatait, és ugye ez nekünk egy tétkérdés, nem? Szeretnénk olyan nyugodtak lenni, mint Dávid? Lesz az életünkben olyan helyzet, amikor a lehetetlennel, a Góliáttal, bennünket agresszíven támadó hatalommal találkozunk? Hát hogy ne? Van olyan, hogy gúnyolnak bennünket? Van olyan, hogy szembe kerülünk, konfliktusba kerülünk másokkal, és ugyanúgy viselkedünk, mint Dávid? Nem. Szükségünk van az igazságnak a valódi megismerésére. Ugye, kivel azonosítja Jézus az igazságot, azt mondja, az igazság Isten. És először az igazságnak egy nagyon egyszerű vetületét fogalmazhatjuk meg, nevezetesen azt, hogy vannak valódi istenek, meg vannak az embereknek elképzelt istenei, ezek a bálványok, de ezek nem léteznek. De a valódi Isten attól valódi, hogy fizikailag létezik, valahol fenn, a világegyetemen túl, valóságos teste van, és látható, és megérthető. Erről majd fogunk beszélni. Ez teljesen független attól, hogy mi mit hiszünk. Nem? Az embereknek vannak különböző elképzelései, de van egy valóság, független attól, hogy mi mit hiszünk. És mi nem kellünk ahhoz, hogy létezzen az Isten. Az Isten önmagában létezünk. Mi a feladatunk az igazsággal nem csak egyszerűen megismerni. Mert sokan ismerik az igazságot. Ennél többre van szükséges az igazságot befogadni. Ez mit jelent számotokra, hogy befogadni az igazságot? Az olyan szépen hangzik, ugye? Mi mondjuk, hogy mi az igazság képviselői vagyunk ezen a földön. Mondjuk, vegyük Pilátust, ugye? Ugyanitt, ha egyet lapozunk János evangéliumában, ugyanitt, ugyanebben az evangéliumban olvasható az, hogy Pilátus meggyőződött arról, hogy Jézus Krisztus király, igaz? Tehát egyértelműen bizonságát adta, hogy elhitte, hogy király. Még föl is írta egy táblára a kereszten Jézus feje fölé, hogy a zsidó királya, igaz? Ismerte az igazságot? Ismerte. Befogadta? Hát nem fogadta be, mert különben nem ítélte volna halálra Jézus Krisztust. Azt lehet talán mondani, hogy befogadni az igazságot az egy olyan különleges dolog, amikor bennünk elkezd élni az igazság, mert az igazság nem egy száraz valami, hanem maga az Isten. Ha itt János evangélium a 17. fejezetében a 24. verset elolvassuk, mondom, egy picit most úgy csinálunk, mintha otthon olvasnánk a Bibliát. Tehát én most nem nagyokat akarok nektek prédikálni, hanem azt szeretném, hogy nézzük meg az igéket, próbáljunk ezeknek az igéknek a mélyére hatolni, próbáljuk befogadni az igazságot, itatódjunk át az igének a szavaival. Tehát a János Evangélium a 17. fejezet 24. versében azt olvassuk, azt kéri ugyanebben az imádságban Jézus: Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is velem legyenek. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Ugye arról van szó, hogy befogadni az igazságot, az igazság Krisztus, tehát valahogy Krisztussal szoros közösségbe jutni, eljutni oda, ahol az Isten van. És van egy nagyon jó történet, a Mózes második könyve 24. fejezetében, ami egy mini evangélium. Ugye azt szokták mondani, hogy ha valaki röviden nem tudja elmondani, hogy mit akar, az egyéb gaztettekre is képes. Hát a Szentírás bármilyen hosszú és bonyolult, nagyon egyszerű történetekkel, ilyen mini evangéliumokkal el tudja mondani a lényeget. Tehát itt Mózes második könyve 24. fejezetének az első versétől olvasom az igét. Ugye volt egy rabszolga nép, akik igazából nem ismerték az Istennek a hatalmát, erejét, kihívta őket Egyiptomból az Isten, találkoztak az Istennel, de egy küzdelem zajlott azért, hogy hogyan tudják ők az igazságot befogadni, hogyan válik tényleg a szívügyükké az Isten ügye, az Isten szeretete. És nézzük meg, ez egy jelképes történet is, valóságos is, meg jelképes is, hogy milyen folyamaton keresztül szerette volna az Isten őket is vezetni, meg bennünket is. És mondta Mózesnek: jöjj fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihu, majd később kiderül, hogy őkik, és az Izrael vénei közül 70-en, és hajtsátok meg magatokat előtte távolról. És csak Mózes közeledjék az Úrhoz, amazok pedig ne közeledjenek, és a nép se jöjjön fel vele. Elment azért Mózes, és elbeszélte a népnek az Úr minden beszédét, és minden rendelését, az egész nép pedig egyező szóval felelte mondván, mindazokat a dolgokat, amelyeket az Úr parancsolt, megcselekesszük. Szép ígéret, nem? Befogadták az igazságot? Hát azt mondtuk, az igazság az, amikor elkezdjük megcselekedni, amit ismerünk. Befogadták az igazságot? Hát ott van Nádáb és Abihu, ugye? Akik később meghalnak, mert olyan szinten szembe kerülnek az Isten akaratával. Olvasom tovább a 4. verset. Mózes pedig felírta az Úr minden beszédét, és felkelt reggel, és oltárt épített a hegy alatt, és 12 oszlopot, és Izrael 12 nemzetsége szerint. Azután elküldte az Izrael fiainak ifjait, és áldoztak égő áldozatokat, és hála áldozatokat, túlkokat öltek az Úrnak. Mózes pedig vette a vér felét, és töltötte a medencékbe, a vér másik felét pedig az Úr oltárára hintette. Aztán ugye ennek is lesz jelentősége, hogy mi ez a vér. Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép hallatára, azok pedig mondták, mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Mózes pedig vette a vért, és ráhintette a népre, és mondta, íme a szövetség vére, amelyet az Úr kötött ti veletek, mindam a beszédek szerint. És most figyeljük, hogy mit csinált ezután Isten. Itt van egy nép, aki esküdözik, hogy ők meg fogják tartani. Tudjuk, hogy nem tudták, hogy miről beszélnek, mert nem tudták megtartani. Aztán látjuk, hogy az Isten véráldozatot, illetve hát bárányáldozatot mutatott nekik, amit még akkor ők sem értettek, hogy ennek mi a jelentősége, milyen kapcsolata van ennek az igazság befogadásával, megcselekvésével. És ezek után egy nagyon meglepő és nagyon különleges esemény történik. 9. verstől olvasom a fejezetet. Azután felment Mózes és Áron, Nádáb és Abihu és az Izrael vénei közül 70-en, és látták az Izrael Istenét. És annak lábai előtt valami zafír fényű tárgy volt, és olyan tiszta, mint maga az ég. És Izrael fiainak e választottjaira nem bocsátotta kezét. Jól lehet, látták az Istent, mindazáltal ettek és ittak is, tehát nem haltak meg. Nyilván annyit mutatott az Isten önmagából, amennyit el tudtak viselni. De egy döbbenetes dolog. Isten elmondja, mit szeretne, ők esküdöznek, hogy ezt megteszik, utána mutatja a bárány áldozatot, mert ennek nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy be tudják fogadni, és utána megmutatják saját, illetve megmutatja az Isten önmagát. Döbbenetes lehetett, szívesen lennék ott, és gondolom ti is, ugye, hogy látni az Istent a saját szememmel, személyes tapasztalatokat szerezni az Istenről, megérteni, hogy az Isten engem személyesen ismer, és meggyőződni róla, hogy igen, ő a világegyetem teremtője, alkotója, az életem fenntartója. Egy megrázó élmény lehetett, nem? Nagyon érdekes, hogy később elfelejtik, sokan elfelejtik e közül, a 70 közül is. Tehát az Isten mindenféleképpen szeretné önmagát megmutatni. Nem azt kéri tőlünk, hogy mi szépeket mondunk, és a mi vallásunk a legszebb ceremóniákat tudjuk bemutatni, és nagyon jól szervezettek vagyunk, és sok szép dolgot teszünk másokkal, szociális segélynyújtó szervezeteink is vannak. Tehát nem ettől erős a hit, meg a vallás, hanem attól, hogy az emberek, akik annak a képviselői, találkoztak-e Istennel, vagy nem. Ha nem, akkor nincs fogalmuk az Istenről. Akkor nem érdemes az egészet csinálni. Tehát el kell jutnunk oda, hogy az Isten valahogy megjelenjen nekünk. És nyilván most nem arról van szó, hogy látomásokat kell látnia mindenkinek, vagy álmokat, hanem a szív, mert hogy ez se volt elég egyébként Nádábnak és Abihunak, hogy látták a saját szemükkel Isten, hanem valahol a szívünknek kell az Istennel találkozni. Valahol el kell oda jutni, hogy a szívünk be tudja fogadni az Istent, meg tudja érteni, hogy ki ő. Valójában meg tudja érteni. Ha ez nem történik meg, akkor céltévesztünk, akkor teljesen vakvágányra fut az egész hit életünk. Tehát ez egy mini evangélium, ebben minden benne van. A törvényadástól egészen a megigazulásig tökéletesen minden benne van Krisztus áldozatán keresztül. Szeretném valamire felhívni a figyelmet, ami engem elkezdett foglalkoztatni. Mi van a lába alatt az Istennek? Mi van a lába alatt az Istennek? Olvasom még egyszer, jó? És látták az Izrael Istenét, és annak lábai alatt valami zafír fényű tárgy volt, tehát valami vakítóan fehér, és olyan tiszta, mint maga az ég. Nem tudták, hogy mihez fogják, mert ilyen az ember világban, ilyen szintű tisztaság nincsen, hát próbáltak valami gyenge hasonlatot találni, hogy na, talán ahhoz hasonlít. Valami olyan van ott, amikor találkozol az Istennel, amit te nem tudsz sem létrehozni, de még csak nem is ismersz. Valami olyan van ott, ami rajtad kívül álló. Mi is ez a zafír fényű fény? Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, Máté evangélium a 3. fejezetében, 16-17. Verset olvasom, akkor a következő jelenség vált láthatóvá az ott állók számára is. Máté 3.16-17 azt írja, és Jézus megkeresztelkedve azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak neki, és ő látta az Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, őre átszállani. Erre én azt mondom, hogy ez a galamb, ez fehér volt, hófehér, ez egy fényből lévő galamb volt. És ugye itt hangzott el az, hogy és íme egy égi hang ezt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát itt a lélek jelent meg fényként, de hogy ez még egyértelmű legyen, Jelenések könyve 4. fejezetének a 2., 3. és 5. versében a következőt olvassuk, hogy ott is mi van az Isten lábánál. Figyeljük meg ezeket a párhuzamokat, mert ezek nem véletlenül vannak. Ugye ez 1500 évvel később történik, amit most itt Jelenések könyvében láthatunk, de érdekes módon ugyanazt látja János apostol, mint amit látott akkor Mózes meg a 70 vén, hiszen az Isten nem változik, és ugyanaz. Tehát Mózes, vagy Jelenések könyve 4. fejezet 2. versétől olvasom, azt látja, azt meséli el nekünk, tapasztalatként János apostol, és azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben, és aki ült, tekintetérén nézve hasonló volt a jáspis és szárdiusz kőhöz, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló, tehát a legszebb, legtisztább fények, színek. És a királyi szék, igen, ezt nem olvasom, ötödik. És a királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szúzatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi szék előtt, tehát a lábnál, amely az Istennek 7 lelke. Tehát amit ott érzékeltek a Mózes és a 70 vén, az nem volt más, mint az Istennek a ragyogó tisztasága. Az, akiről egyébként Jézus Krisztus azt mondja, hogy elküldöm az igazság lelkét, aki elvezet benneteket minden igazságra. Tehát az igazság az egyrészt rajtunk teljesen kívülálló dolog. Nagyon nehéz elhinni nekünk, hiszen elolvassuk a Bibliát, és azt mondjuk, hogy hát persze értjük, nem értjük, nem igaz, hogy értjük a Szentírást. Az igazság maximálisan kívül áll a mi lényünkön, és amikor ezek az emberek végre találkoztak az Istennel, akkor az Isten megmutatta azt, hogy mi a kapcsolódási pont az ő igazságához, és ez a Szentlélek. Az Isten harmadik személye, aki kapcsolatba tud velünk lenni. És amíg nem döbbenünk rá, hogy mi nem egyszerűen kívül állunk az igazságon, lehetünk bármilyen régóta vallásos emberek, mi nem egyszerűen kívül állunk az igazságon, hanem mi a természetünknél fogva minden ember ellensége az igazságnak, és ezért ellensége az Istennek. És amikor a Szentlélekkel találkozunk, és ez a nagyon becsapós, akkor az énünk, a természetünk azt mondja, jöjj, ez ellenség. Ezt támadni kell, mert ez nem jó nekem. Persze az énemnek nem jó. Tehát kialakul egy belső harc azonnal az emberben. Ez olyan, mint amikor az immunrendszer rosszul ismer föl mondjuk egy beültetett szívet. Ugyanaz lenne az életem, mert kaptam egy új szívet, de az immunrendszer azonnal támadja, mert hát ez idegen anyag, ez nekem nem kell. Fel kell ismernünk azt, hogy mi az Isten lelkét természetünknél fogva és ösztönösen ellenségnek tekintjük. És ha ez nem így van, ez nem tudatosul bennünk, akkor mi azt hisszük, hogy mi az igazságban vagyunk. Római levél 3. fejezet ez egészen tökéletesen kifejti, ugye Pál volt az, akiben ezek letisztultak, és aki pont ott volt annak a fordulóján, amikor a zsidóság, akik ismerték a törvényt, és a pogánság találkozott, és a kettő ugye egybeolvadt, és konkrétan itt a római gyülekezetben is ez volt az alaphelyzet, hogy a zsidóságot Claudius kitiltotta Rómából, a római gyülekezet épületeiben kezdtek gyülekezni a pogány keresztények, aztán Claudius meghalt, visszajöttek a római zsidó keresztények, és azt találták, hogy hát itt a pogány keresztények már átvették a gyülekezet irányítását, és egy konfliktus volt, és kellett, hogy Pál írjon erről a konfliktusról. Ennek a konfliktusnak nem személyi okai vannak, hanem egyszerűen a törvény különböző felfogása volt az oka. Tehát a római levél 3. fejezetében így olvasom az igét a 11. verstől. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincs egy sem. Ez hihetetlen. Hát dehogy nem, hát mennyi jóindulatú ember van. Ne keverjük össze a jóindulatot az igazság befogadásával. Ismerjük az igazságot, ez a jóindulat. De élni, befogadni, az egy természet feletti csoda, ha az megtörténik. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt. Ez döbbenetes, ez vallásos emberekről lehet, hogy mondja Pál. Szájuk telve átkozódással és keserűséggel, lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békesség útját nem ismerik, nincs isteni félelem az ő szemeik előtt. Nem ez volt a Jézust megölő vallásos zsidóságnak a jellemzője? Keserűek voltak. Mert nem úgy alakultak a dolgok, ahogy akartak. És mindent megtettek azért, hogy Jézus valahogy elkerüljön az útból. De az eszközeik leleplezték azt, hogy mi van a szívükben. Ezek nem isteni eszközök voltak. A mérgelődés, a harag, az indulata, az áskálódás, a gyilkos szándékok, ahogy Jézussal szemben viszonyultak. És nézzük meg azt, hogy amikor a törvényt ismerjük, de nem tértünk meg, akkor a törvény elkezd fegyver lenni a kezünkben mások ellen. És magunk ellen is természetesen. Tehát ez nekünk is rossz. Az ember hajlamos arra, hogy mindent a maga érdekében használjon fel, a maga egyéni érdekeinek érvényesítésére, az Istent is, meg a törvényt is. Ezek az emberek azok, akik a törvény alatt vannak, tehát nem bírják meg, vagy mondjuk így magunkról beszélünk, nem bírjuk meg cselekedni a törvényt, de ismerjük, és ezért mi a magunk szája íze szerint értelmezzük és cselekedjük. Ilyenkor alatta vagyunk a törvénynek. Azt olvasom a római levélben, a továbbiakban, 3. fejezet 19. versétől. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Tehát senki nem mondhatja, hogy kérem szépen, én törvénytisztelő polgár voltam, engem nem lehet elítélni. Mert az Isten azt mondja, hogy én mindenkit megítélek, méghozzá az szerint, hogy ki az, aki cselekedte a törvényt, aki befogadta az igazságot. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van, de csak ennyi. Tehát a törvény által megismerem, hogy ez bűn. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Hát ez a zsidóknak ez botrány volt. Mi az, hogy a törvény nélkül? Nincs törvény. Ugye nem erről van szó, a törvényből való megigazulás nélkül. Most pedig a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága, amelyről tanúbizonságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által, mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Kétszer is hangsúlyozza, hogy benne kell lennünk Krisztusban, illetve Krisztusnak valamilyen csodamódon bennünk kell megjelennie. És akkor maga Krisztus lesz a törvény. Tehát magyarul nem egy élettelen és merev kőtábla az, amit mi tisztelünk Istenként és igazságként, hanem az élő Isten, maga Jézus Krisztus. Nézzétek meg Jób könyve 29. fejezetének a 14. versét. Jób 29. fejezetének a 14. versét. Olyan szépet mond Jób, de maga se tudja, hogy mit mond az igazságról. Azt olvasom Jób 29.14-ben. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem, palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Mennyire szép, nem? Én mindig ugye elgyönyörködtem ebbe, de hát ez nem csak egy ilyen szép költői megfogalmazás, hogy az igazságot magára öltöttem, és az igazság is magára öltött engem. Gyakorlatilag ez van, hogy az igazság elkezd belül bennem élni. Igen, nem csak ugye azt olvassuk utána, hogy Jób nagyon megharagszik magára, Istenre. Tehát azok az események, amik történnek vele, azok túllépik Jobbnál azt a türelmi határt, amit az Istennel szemben ő gyakorol, és azt mondja, hogy az Isten ellenségem lett, üldöz, és elhagyott. Igaz volt ez? Nem volt igaz, soha nem hagyott el senkit az Isten. Ez Sátán volt, aki ezt végezte vele már, hogy üldözte meg hogy ellenségévé lett. Miért engedte meg Jobbnak azt a sok nyomorúságot az Isten? Miért enged meg nekünk nyomorúságokat az Isten? Miért van az, hogy úgymond tisztességes, becsületes, hívő emberek vagyunk, járunk gyülekezetbe, olvassuk a Bibliát, részt veszünk a különböző vallási rendezvényeken, de miért nem vagyunk mi kiváltságosabbak ennél, hogy közöttünk is vannak haldoklók, nyomorultak, betegségek, anyagi veszteségek, családi problémák sújtanak bennünket. Miért? Miért? Az emberben ugye ott van ez a miért. És egyszerűen arról van szó, hogy az Isten, és ez a gyakorlatilag az egész lényege annak a mai Isten tiszteletnek, amit szeretnék nektek mondani, az Isten igazság fogalma az egészen más, mint a miénk. Ő egy magasabb rendű igazságot szeretett volna megértetni Jobbal. Egy magasabb rendű igazságot, amit Jobb fel se fogott. Ez olyan, mint a 70 vén, akik nézik az Isten, de nem tudják, hogy mit látnak. Látnak valami nagyon tisztát, vonza őket, de fogalmuk sincs, hogy mi az. És itt jön be a véráldozat. Ugye, mert ez a kettő, ez teljesen összefügg egymással. Ugye arról beszéltem az előbb, hogy Jobb azt mondta, hogy az igazságot magamra öltöttem, mint palástot, és az is magára öltött engem. Volt valaki, akire még terítettek egy palástot. És én most erről szeretnék nektek beszélni, mert azt gondolom, hogy itt a kulcs. Itt függ össze az Isten lelke, és az Isten befogadása. Ki volt az, aki még kapott egy palástot? Szeretném, hogyha János evangélium a 19. fejezeténél kinyitnátok a Szentírást. Tehát János 19. fejezeténél kinyitnánk a Szentírást. Ki volt az, aki még kapott egy palástot? És ez a palást az elég jelentős volt. Ugye bíborpalástról volt szó, a királyoknak a jelképéről. Akkoriban nem hordhatott senki bíbor színű öltözetet. János evangélium a 19. fejezetének az első 5 versét olvasom. Akkor azért előfogta Pilátus Jézust, és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíbor köntöst adtak rá, és mondták, üdvözl légy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és bíbor köntöst viselve, és mondta nékik Pilátus, imhol az ember. Döbbenetes, döbbenetes jelenet. Mert szép dolog, hogy valakire bíborköntöst terítenek, de miután szétostorozták a hátát, és cafatokban lóg a hús a hátáról, arra bíborköntöst teríteni az a legnagyobb kínzás. És majd le is tépik róla azt a bíborköntöst bele a sebeibe. Ez iszonyúan fájt Jézusnak. Tövis korona ugyanúgy, a megaláztatás ugyanúgy. Ugye azzal kezdtük, hogy Dávid valahol nem sértődött meg, nem kezdett el harcászkodni velük. Na de Jézus Krisztus, aki az igazság királya, maga a világosság. Tudjátok, ki volt Jézus? Aki ott állt a 70 vénnél a hegyen. De nem az atyát látták, mert ugye azt írja az ige, hogy az atyát soha senki nem látta. Jézust látták. Az a Jézus most itt áll. 1500 évvel később. Most itt áll. És palást van a hátán. Jézus Krisztus igazsága mi volt? Hogy ő a király. Igaz? Ő a király. Ő az igazság királya. Így mutatkozott be Pilátusnak. Azt mondta, igen, te mondod, hogy én király vagyok, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Hogy lehet, hogy Jézus Krisztus nem tiltakozott, nem háborgott, nem kezdett el magyarázkodni, nem vágott vissza a vádolóinak? Hogy lehet, hogy méltósággal viselte ezt a hazugságot? Hogy őt megalázzák, hogy őt a hazugság királyának és az ördögnek titulálják, mert hogy ez volt. Hogy lehetett ez? Miért engedte meg ezt Jézus? Gondoljátok bele magatokat egy helyzetbe, amikor nektek úgymond igazatok van. És valaki ezt nem fogadja el? Vagy ezt mondhatom magamnak is. Felháborodok? Felháborodok? Fú, de mennyire? Hogy lehet, hogy Jézus Krisztus elfogadta? És szerepet játszott Jézus? Azt mondta, hogy hát igen, nekem most ez a szerepem az emberek megváltásának, ez a feltétele, hát akkor úgy csinálok, mintha én gyakorlatilag bűnös lennék. Nem lehet szerepet játszani egy olyan helyzetben, ahol szétostorozzák az embert, leköbdösik, skandálva gúnyolják, kiállítják pellengére, és azt mondják, hogy pusztítsuk el, méghozzá a lehető legfájdalmasabb módon, és utána fölszögezik egy fára, fölemelik, és ott lóg órákig. Ezt nem lehet szerepből játszani. Ezt nem lehet szerepből játszani. Itt Jézus Krisztus azonosult ezzel, hogy ő bűnös. De hát ez igazságtalan volt. Hát ez az igazság feladása volt. És ezt szeretném nektek elmondani, hogy hol fordul meg a dolog, és mitől fogadjuk be az igazságot. Jézus Krisztus azért, hogy feladja, azért, hogy, a, hogy bennünket megmentsen, hajlandó volt feladni az igazságot, hogy betöltse az igazságot. És ezt mi nem fogjuk fel. Ez magas. De nem az agyunknak magas, a szívünknek magas. Az őző szívünknek. Mit jelent az, hogy én meghalok önmagamnak, amikor én vagyok az igazság? Ezt egyszerűen nem értjük. De amikor megengedjük az Istennek, hogy elvegye a magunk igazságát, amikor bizony szenvedünk, amikor megaláztatunk, amikor azért, hogy egy embert szeretni tudjunk, átmegyünk kellemetlen, igazságtalan dolgokon, akkor megszületik bennünk valami. És már bennünk születik meg. Akkor bennünk lesz az igazság. Akkor meg kell halnunk ahhoz, hogy bennünk feltámadjon Krisztus. Hogy ezt egy picit szemléltessem, hallottam egy olyan történetet, amikor egy puritán faluba érkezett a 19. század elején, úgy nagyon az elején, vagy a 18. század végén, a francia forradalom idején egy menekült hölgy, semmilyen nem volt, nem is tudtak róla semmit igazából, de befogadta egy puritán falu, egy olyan falu, ahol mindenkinek megvolt az igazság. Ők egy vallásos közösség voltak, ugye ez volt jellemző a puritánokra, igaz a vallásosságuk inkább abban merült ki, hogy mit nem szabad, de azért igazából ők is vágytak jobb, meg nagyobb dolgokra, és hát ezt a nőt ugye eltűrték, nem volt velük egyenrangú, hát ő csak egy ilyen jött-ment volt. És közben ez a hölgy így megismerte őket, hogy független attól, hogy azért az igazságot nagyon hiszik, azért irigykednek, féltékenykednek, bántják egymást, egymás között azért megvannak a kis játszmák, és egyszerre, hogy nem örökölt egy borzasztó nagy összeget, egy vagyont. Mindenkinek egyből megváltozott a hozzávaló viszonya. Rájöttek arra, hogy ez nem is akárki, aki itt az ő cselédjük, meg aki ilyen mellékesen itt volt velük együtt. És egy olyat láttak meg benne, amire ők is vágytak. De közben ez a hölgy meg egy olyat látott meg bennük, ami nekik nem volt, és volt egy nagy szükségletük. És azt mondta, hogy rendez egy nagy vacsorát. Olyan vacsorát rendezett, ahol tényleg a legkülönlegesebb ételeket készítette el, ugyanis ő a korábbi életében egy nagy hotelnek volt a vezetője, és egyben szakácsa is. És olyan ízeket, ugye ez csak egy szemléltető történet, olyan ízeket, olyan dolgokat villantott fel előttük, hogy nem csak egyszerűen jól érezték magukat a vacsorán, nem csak egyszerűen felcsillant a szemük, hogy jé, ilyen is van, hanem ebben a feloldott lelki állapotban kezdtek egymásnak megbocsátani. És kezdtek valami olyan örömet megtapasztalni, amit egyébként az ő igazságuk nem ismert, nem létezett. És a történet úgy ér véget, hogy mennek oda hozzá, kérdezik, hogy na és mi lesz a pénzzel? Akkor most mire fogod költeni? Kíváncsiak vagyunk, hogy te hogy fogod megmutatni a te magad gazdagságát. És azt mondja, hogy milyen pénzzel? Hát amit örököltél? Azt mind rátok költöttem. Az egész falut meghívtam. Hajlandó volt elveszteni valamit, hogy adjon valakinek valamit. És az igazság soha nem egy levegőben lógó elmélet, hanem mindig emberekhez kötődik. Mindig a szeretetben jelenik meg. Amikor én hajlandó vagyok önfeláldozóvá válni, amikor megengedem az Istennek, hogy átvezessen valamin. És akkor, hogyha ez megtörténik, akkor ránk is ránk száll a Szentlélek. Akkor a Szentléleknek a fénye, az betölti az életünket, akkor a törvény fölé emel bennünket, már nem a törvény lesz az, amihez mindig mérjük magunkat, hanem az Isten lakik bennünk, az élő törvény. Az ilyenek ellen nincs törvény, azt mondja a Szentírás. És megnyílik egy új dimenzió, és az Isten meg tud olyanokat cselekedni, amivel mi nem fogunk visszaélni. És Jézus Krisztus azt mondja a Lukács evangélium a 17. fejezetében, a 20. 21. versben, hogy ez a feltétele az ő eljövetelének. Így olvasom Lukács 17:20-21-et. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, hogy mikor jön el az Isten országa, felelt nekik, és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, íme itt vagy, íme amott van, mert az Isten országa ti bennetek van. Tehát amíg nem jön el bennünk Krisztus országa, amíg nem találkozunk az Istennel, amíg nem tud az Isten belénk költözni, és nem tudjuk befogadni az igazságot, addig az nem is tud megszentelni bennünket, és addig Jézus vár. Lehet, hogy eltelik még egy generáció. Közben egyre tragikusabb lesz itt a Földön a világ, de azt mondja, hogy akkor fog eljönni, amikor bennünk eljöhet Krisztus. Én kívánom az egész gyülekezetnek, hogy olvassuk el otthon ezeket az igéket, gondolkodjunk, és tegyük fel magunknak a kérdést, hogy bennünk lakik az Isten, vagy csak hallottunk az Istenről. Amen.
Isten tiszteletünk végén a gyülekezet dicsőítse az Istent a 157-es számú ének első-második, ima után pedig a harmadik és negyedik versével. A 157-es számú ének.